5,2%-kal emelkednek januártól a nyugdíjak, és a következő évben is megőrzik vásárlóértéküket, jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. 18-an haltak meg az ord időjárás miatt Ukrajnában, Romániában 1000 iskolát kellett bezárni a havazás miatt, és magyar középiskolások nyerték a Google és a Lego nemzetközi robotépítő versenyét, 22 ország 146 csapatát előzték meg. A híradót látják, szép jó estét kívánunk! 5,2%-kal, vagyis átlagosan havi 5000 forinttal emelkednek a nyugdíjak januártól. Orbán Viktor azt mondta, ezzel a nyugdíjak a következő évben is megőrzik vásárlóértéküket. A miniszterelnök az idősügyi tanácsülésén azt is bejelentette, hogy a januártól életbe lépő 10%-os gáz, villany és távhő árcsökkentés mellett a kormány célja az, hogy a víz és a szemét szállítás díja is kisebb legyen, mert így tovább csökkenhetnek a nyugdíjasok terhei.
Mi nem a döglött hal stratégiát válasszuk, amelyik úszik a választjuk, amelyik úszik a vízzel, hanem az élőjét, amely szembe úszik az árral, és megpróbál.
A magyar kormány nem vár arra, hogy az országot mások húzzák ki a bajból, hanem saját megoldásokat keres, mondta a miniszterelnök az idősügyi tanács ülésén. Orbán Viktor hozzátette, azért van erre szükség, mert nincs még vége a Nyugat-Európát jellemző bizonytalanságnak. A kormányfő rámutatott, a kabinet a válság ellenére az elmúlt 2 évben sem csökkentette a nyugdíjakat, ahogy azt számos nyugati országban megtették. Orbán Viktor azt mondta, a nyugdíjak 2013-ban is megőrzik a vásárlóértéküket, köszönhetően a magyar gazdaság teljesítményének.
2012-ben és 2013-ban is képesek voltak egy olyan magyar gazdaságot működtetni a Magyarországon dolgozó emberek, aminek eredményeképpen a már nyugdíjkorban lévőknek a nyugdíj vásárlóértékét meg lehetett őrizni. Ez szerintem egy közös tekintélyes és közös sikere Magyarországnak.
Januártól a tervezett infláció mértékével, vagyis 5,2%-kal emelkednek a nyugdíjak, jelentette ki Soltész Miklós államtitkár. Az intézkedés több mint 2,8 millió embert érint, ők átlagosan 5000 forinttal kapnak többet havonta.
Ezek a nyugdíjemelések nem csak már azokat érintik, akik korhatár szerint nyugdíjasok, hanem korhatár előtti ellátásban részesülőket, a szolgálati járandóságban részesülőket, balett művészeti életjáradékban, illetve az átmeneti bányász járadékban részesülőket is illeti.
Orbán Viktor a megbeszélésen azt is bejelentette, hogy a januártól életbe lépő 10%-os gáz, villany és távhő árcsökkentés mellett a kormány célja az, hogy a víz és a szemétszállítás díja is kisebb legyen, mert így tovább csökkenhetnek a nyugdíjasok kiadásai.
Egyedi engedéllyel a nyugdíjkorhatár elérése után is maradhatnak a közszférában azok a munkavállalók, akiknek a szakmájában, mint például az orvosoknál utánpótlás gondok vannak. Ezt is az idősügyi tanácsülésén mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hozzátette, a kettős juttatást, vagyis a nyugdíj és a munkabér egyidejű folyósítását nekik is megtiltják. De a fizetésüket olyan szintre emelik, hogy ne keressenek kevesebbet, mint amikor két forrásból volt jövedelmük. Az országgyűlés tegnap döntött arról, hogy az állami szférában dolgozók a közalkalmazotti, közszolgálati jogviszonyban állók, továbbá a bírák, az ügyészek és a fegyveres szervezetek tagjai a jövő év közepétől nem kaphatnak nyugdíjat és fizetést is egyidejűleg. A kormány az elmúlt hetekben meghallotta a diákok követeléseit, ellenben a hallgatók nevében tárgyaló egyes szereplők politikai érdekeket követnek, ezért a tárgyalások megszakításában lehetnek érdekeltek, ezt mondta az emberi erőforrások minisztere. Balogh Zoltán ma egyeztetett a hallgatói szervezetek képviselőivel, de a megbeszélés kora délután félbeszakadt.
Székesfehérváron diákok és pedagógusok vonultak a kormányhivatalhoz, petíciót adtak át, amiben azt kérik, hogy vizsgálják felül a hallgatói szerződéseket. Síri csendben ültek délelőtt a folyosókon az Ady Endre gimnázium diákjai a fővárosban. Ők az egyik tanóra helyett ülő sztrájkot szerveztek.
Ezen szeretnénk a nem tetszésünket kifejezni.
Miskolcon pedig szórólapokat osztogatott a hallgatói önkormányzat az egyik szakközépiskolában. Közben Budapesten Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter fogadta a HÖOK tagjait. Egy órán át tárgyaltak, de a hallgatók egyszer csak kijöttek a teremből. A miniszter utánuk ment, hogy megkérdezze, miért szakították meg a tárgyalást, de a hallgatók kabátot húztak és szó nélkül elmentek. Balogh Zoltán azt mondta, a kormány meghallotta a diákok hangját.
Azt látom, hogy a hallgatói önkormányzatok nem hallják még a kormánynak a hangját, úgyhogy inkább a diákokhoz fordulnék, azokhoz, akik ma a gimnáziumban vannak, és érettségizni fognak, és egyetemre jelentkeznek, azoknak azt tudom mondani, hogyan ezt ígértük, továbbra is fenntartjuk, nem lesz tandíj, sőt keretszám rendszer sem lesz, ezt eltöröltük.
A miniszter hozzátette, a diákok 6 pontos követeléseiből 5-ben egyetértettek, csak a hallgatói szerződésekről kell még tárgyalniuk. Balogh Zoltán úgy fogalmazott, nem vagyunk olyan gazdag ország, hogy másoknak képezzünk orvosokat. A hallgatói önkormányzatok képviselői az egyeztetés után az utcán nyilatkoztak.
Eljöttünk, próbáltunk választ kapni a kérdéseinkre, természetesen semmire nem kaptunk választ, mellébeszélés volt, politizálás volt.
Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, a szerdán elkészülő kormányrendelet tartalmazza majd a pontos számokat arról, hányan tanulhatnak jövőre állami költségen.
Nem lehet kevesebb, mint tavaly volt. Több lehet, kevesebb nem.
37 ezer államilag finanszírozott hallgató kezdett tanulni tavaly. Balogh Zoltán miniszter ma azt mondta, a következő évben legalább 40 ezer államilag finanszírozott egyetemi hely lesz.
Az LMP egyetért a diákok sztrájk felhívásával, a párt szerint a kormány jobb belátásra térítésére egy általános sztrájk lehet az eszköz. Az MSZP szerint Magyarország fiataljai nem veszik be a kormány újabb ígéreteit. Kunhalmi Ágnes szerint a miniszterelnök és pártja ezekben a hetekben veszíti el hitelessége utolsó morzsáit. A DK szerint elfogadhatatlan, hogy 2 hónappal a felsőoktatási felvételi jelentkezési határidő előtt lényegében nem lehet tudni, hogy milyen szakokra és milyen feltételekkel lehet jelentkezni. A Fidesz alelnöke úgy véli, okafogyottá vált a felsőoktatási átalakítás ellen tiltakozó hallgatók 6 pontja. Kósa Lajos szerint ugyanis a 6-ból mindössze egyetlen pontban a szerződés eltörlésének kérdésében különbözik a hallgatók és a kormány álláspontja. Tovább csökkent a jegybanki alapkamat. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa újabb 25 bázisponttal 5,75%-ra mérsékelt a jegybanki alapkamatot. Egymást követő 5. alkalommal csökkentették az irányadó kamatszintet, amely 2011. januárja óta nem volt olyan alacsony, mint most. Újabb stratégiai megállapodást kötött a kormány ma délután a Tesco Global ZRT-vel írtak alá 2 oldalú megegyezést. A megállapodás 2 főpontja a magyar beszállítók számának növelése és a szakképzés erősítése, mondta Cséfalvai Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. A Tesco Magyarország legnagyobb magánfoglalkoztatója, összesen 22 ezer embert alkalmaz. A megállapodás a jövőben új munkahelyeket is teremthet, mind az áruházakban, mind a beszállítóknál, mondta Gerald Gray, a Tesco vezérigazgatója. A kormány eddig 10 stratégiai megállapodást kötött, összesen 40 megegyezés aláírását tervezik. A fővárosi önkormányzat adósság állományából legalább 40%-ot, vagyis 74,5 milliárd forintot vállal át a kormány. A végleges összegről február 15-ig lesz megállapodás. Ezt Pintér Sándor belügyminiszter jelentette be, miután tárgyalt a főváros vezetőivel. Tarlós István főpolgármester a találkozó után azt mondta, az adósság kiváltással már jövőre 7-8 milliárd forintnyi korábban kamatokra kifizetett pénz maradhat a fővárosnál. Önszabályozó rendszer kialakítását szorgalmazta a sajtó számára a személyiségi jogokkal kapcsolatban a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság elnöke. Péter Falvi Attila a Korrektúra média konferencia 2. napján felhívta a figyelmet arra, hogy a törvény konkrét esetekre vonatkozó szabályokat sosem fognak megfogalmazni. Szó volt a közmédia tudósítói rendszerének átalakításáról és a helyi rádiókkal kapcsolatos jövőbeni tervekről is.
A közszolgálat átalakítása az új médiatörvény alapján ez egy hosszú és fáradtságos folyamat, ezért aztán időről időre érdemes megnézni, hogy honnan, hova jutott a társaság, és mi az, ami még előtte áll, ez az egyik. A másik pedig, hogy behoztunk olyan közérdekű témákat, mint például a Magyarország kép a nagyvilágban, vagy az adatvédelem kérdése, amiken egy sokkal szélesebb újsági réteget érintenek, és a jövőben szeretnénk az ilyen tematikának a számát is gyarapítani.
Miroslav Kussi szlovák polgárjogi aktivista kapta idén a Petőfi díjat, a 81 éves Kussi a Karta 77 aláírója volt. Emiatt a kommunista rendszer üldözte, már ezekben az időkben kiállt a magyar kisebbség jogaiért, szót emelt a felvidéki magyarság autonómia törekvéseiért is. A Petőfi díjat a Közép- és Kelet-Európai Történelem és Társadalom Közalapítvány alapította 2009-ben. A közép-európai népek szabadságáért hozott áldozatok és teljesítmények elismerésére. Miroslav Kussinak a díjat Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója adta át. Megdöbbenését fejezte ki Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes, miután ismét beidézte a szlovák rendőrség a magyar állampolgárságukat nyíltan felvállaló lévai magyarokat, Dolnik Erzsébetet, Kassai Gyulát és Gubik Lászlót. Semjén Zsolt közleménye szerint sajnálatos, hogy a magyar ellenes intézkedést most is olyan ünnep közelettéhez időzítik a szlovák hatóságok, amikor a keresztény világ a szeretet és a béke ünnepére készül. Mint fogalmaz, idézem, bízunk abban, hogy a két ország közös keresztény gyökerei elvezetnek a megbékélésre. Martonyi János külügyminiszter szerint Malina Hedvig ügyének lezárása a magyar-szlovák kapcsolatokat terhelő többi nyitott kérdés rendezésére is kedvező hatással lehet. A tárca vezetőtől Száva István országgyűlési képviselő érdeklődött, hogy a kormány mit kíván tenni a jövőben Malina Hedvig védelmében. Martonyi János kifejtette, a magyar kormány és a külügyminisztérium kiemelt figyelemmel követi Malina Hedvig ügyét. Emlékeztetett arra, Malina Hedvig többször is kifejezetten kérte, hogy Magyarország ne tegyen lépéseket az érdekében, illetve hogy ügyét ne használják fel politikai célokra. Kérését tiszteletben kell tartani, tette hozzá. 11-en kapták meg idén a nemzetiségért díjat a parlamentben, egy civil szervezet és 10 magánszemély, köztük pedagógusok és kutatók kapták meg az elismerést. A díjakat Balogh Zoltán emberi erőforrás miniszter adta át. A tárcavezető azt mondta, a 13 nemzetiség úgy része a magyar nemzetnek, hogy egyszerre kettős identitása van, ez pedig gazdagítja az embereket. A miniszter szerint azok vannak többségben Magyarországon, akik a békés egymás mellett élésben érdekeltek. Pert nyert a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem ellen Brassai Attila professzor, akit márciusban az egyetem vezetősége írásban megróvott, mert az Európai Parlamentben előadást tartott a MOGYE, román többségű vezetősége és a magyar tagozat között kialakult konfliktusról.
Én ebből szívem szerint elfelejteném az egészet, és abban reménykedem, hogy megszűnnek a személyem elleni támadások.
Brassai Attila professzort a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem román vezetősége tavasszal részesítette megróvásban. Döntésüket azzal indokolták, hogy a tanár nem volt lojális az intézményhez, amikor Strasbourgban beszámolt a magyar tagozat létrehozásának akadályozásáról. A magyar professzor ekkor fordult, jogorvoslatért a bírósághoz, és első fokon pert nyert.
Erkölcsi elégtétel olyan szempontból lehet, hogy talán nyilvánvalóvá vált a román igazságszolgáltatás számára is, hogy a 21. században az Európai Unióban a szabad vélemény nyilvánítás joga egy alapjog, és ezt bárki megteheti akár az Európa Parlamentben is.
A professzor ügyvédje szerint példaértékű az ítélet, mert ez az első alkalom, amikor a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet marasztalja el a Marosvásárhelyi Bíróság.
Azt hiszem, hogy sokat nyomott a landban az, hogy az Európai Parlament kisebbségi munkacsoportjának a társelnökei átiratban tiltakoztak az egyetem vezetésénél a kisebbség ellenes rendelkezések, az Európai Uniós értékek semmibevétele miatt.
Az intézmény rektora nem kíván nyilatkozni, azt mondta, csak a hivatalos értesítés után döntik el, hogy elfogadják vagy megfelebbezik a bírósági döntést.
22 év után ismét lesz címere a romániai Szatmár megyének, 3 változatot bocsátottak közvitára, a legtöbben azonban inkább az eredeti Mária Terézia idejéből való történelmi címet látnak szívesen.
Ez az a 3 címer változat, amely közül választhatnak a Szatmár megyeiek. Az egyik egy kardot és mérleget tartó angyalt ábrázol, amely a nemzeti büszkeséget és az értelmet jelképezi. A másik 2 a 2 világháború közötti címer stilizált másolata. Egy olyan variánst választottunk, amelyet a megye már korábban is használt a 2 világháború közötti időszakban, körülbelül 1922 és 1936 között, de kisebb módosításokat azért végeztünk, mondja a megyei tanácselnök. A szarvas, az aranyalmafa, a szőlő és a búzakalász a megye állatvilágát és mezőgazdaságát jelképezi, a bástya pedig az egykori erődítményrendszerre utal. Muhi Sándor művészettörténész grafikus viszont azt mondja, a megyei önkormányzat által elkészítetett címerváltozatok nem eléggé kifejezőek.
Jellegtelen és nem igazán fedi azt a valóságot, amiről Szatmár megye szól. Ha valaki megkérdezne, én feltétlenül azt javasolnám, hogy vegyük elő a régi címert, ez még Mária Terézia kora előtti időszakból való.
Ez pedig Szatmár vármegye történelmi címere, mintegy 300 évig használták. 1721-ben Mária Terézia apja, 6. Károly ajándékozta gróf Károlyi Sándornak, a Szatmári vármegye főispánjának.
A legeslegjobb szerintem az lenne, ha visszaállna a régi címer.
A helyiek többsége is egyetértett a szakemberrel abban, hogy inkább ezt a 9 osztatú címert kellene aktualizálni, már csak azért is, mert ezt minden szakértő együttetően heraldikai, vagyis címertani remekműnek tartja. A végső verziót a címer és jelképügyekben döntő országos heraldikai tanács, majd utána a román kormány hagyja jóvá.
Koronatanút talált a szlovák rendőrség a háborús büntettel gyanúsított Csatári László ügyében. Személyazonosságát titokban tartják, csak annyit lehet tudni róla, hogy túlélte a 44-es kassai deportálásokat, és pontos információi lehetnek Csatári László akkori rendőrparancsnok tevékenységéről. A fővárosi főügyészség soron kívüli jogsegélykérelemmel fordult a szlovák hatóságokhoz, hogy a tanút mielőbb kihallgassák.
Tanúvallomást támaszthatja alá, akár heteken belül az ügyészség gyanúját Csatári László volt kassai rendőrparancsnok ügyében. A szlovák hatóságoknak ugyanis sikerült felkutatniuk egy még élő tanút, aki emlékezhet a 44-es kassai deportálásokra, ami miatt a budapesti nyomozóügyészség háborús büntettel gyanúsítja Csatári Lászlót. A lehetséges koronatanú adatait az ügyészség titokban tartja. Még azt sem árulták el, hogy férfiről vagy nőről van szó. A tanú meghallgatását az ügyészség soron kívül kezdeményezi a szlovák hatóságoknál.
Az ügyészség korábbi megkeresésére a szlovák hatóságoktól a válasz a múlt héten megérkezett, eszerint sikerült felkutatniuk egy túlélő tanút, aki az üggyel, illetve a gyanúsított tevékenységével kapcsolatban érdemi információval rendelkezhet. Az ő kihallgatására irányulóan soron kívül előkészítettünk egy újabb jogsegélykérelmet.
Csatári Lászlót a jeruzsálemi Simon Wiesenthal központ jelentette fel háborús büntet miatt. A feljelentés szerint Csatári 1944 tavaszán Kassán rendőrparancsnokként közreműködött több mint 15 ezer ember Auschwitzba deportálásában. Ügyvédje korábban azt mondta, hogy Csatári László tagadja a terhére rótt bűncselekmények elkövetését. Szerinte összekeverik egy névrokonával.
Tagadta teljes körülön a terhére rótt bűncselekmények elkövetését, és ezt ő részletesen ki is fejtette. Különböző dokumentumokat csatolt, ugye akkori korabeli dokumentumok tömkelegét is, illetve személyes feljegyzéseit is csatolta, amiket ő úgy gondolja, hogy felhasználható a védekezés során.
Csatári Lászlót a budapesti nyomozóügyészség júliusban háborús büntet gyanúja miatt kihallgatta és őrizetbe vette. A 97 éves férfit a bíróság még aznap házi őrizetbe helyezte.
Ukrajnában életbe lépett az új dohányzás elleni törvény, melynek értelmében tilos rágyújtani többek közt az éttermekben, a kocsmákban és a különböző intézményekben.
Vasárnap óta Ukrajnában tilos a dohányzás az éttermekben, művelődési intézményekben, egészségügyi és oktatási intézményekben, valamint a játszótereken és a stadionokban. A hatóságok szigorú ellenőrzéseket ígérnek. Az új jogszabály életbelépésével ellenőrzéseket fogunk tartani a megyében. Ezen felül dohányzás elleni kampányt is indítunk az ifjúság védelme érdekében, mondta az illetékes rendőrtiszt. Az éttermek tulajdonosai forgalomcsökkenésre számítanak, csak külön a létesítmény alapterületének 10%-át meg nem haladó helységben engedélyezett a füstölgés, és csak megfelelő szellőztető rendszerrel, ami legtöbbször méregdrága. Legtöbben inkább a teraszt jelölik ki a dohányzásra.
Nálunk a teraszon, ami törvényben nem ütköző, lehet dohányozni, tehát a kedves vendégek a kávét ott fogyasszák. Hál' Istennek nálunk nincsen nagy tél, de télben gondolom megmelegednek majd egy kis vörös forralt borral a cigaretta mellett is, és őket is megvédjük, úgymond a dohányosokat.
A tilalmat megszegőket 100-tól 1000 euróig terjedő bírsággal sújthatják. Ukrajnában a 12 évnél idősebbek több mint ötöde dohányzik.
18-an haltak meg az elmúlt napokban a rendkívüli hideg miatt Ukrajnában. A legtöbben Kijev környékén veszítették életüket. Az ítéletidő és a havazás miatt 135 településen nincsen áramellátás.
Nem ritka látvány Nyugat-Ukrajnában a hóviharban elakadt jármű. Ez az autóbusz Kijevből indult Görögországba, de Lember közelében elakadt és betemette a hó. Az utasokat sikerült kimenteni. Drámai a helyzet az ukrán fővárost a magyar határral csappal összekötő útszakaszon is. Több száz autó rekedt a hóban. A mínusz 20 fok körüli hidegben a katonaságot is bevetették, hogy segítsen az utakat megtisztítani és menteni az elakadt autók utasait. Kijevben sorok kígyóznak azokon a helyeken, ahol ételt osztanak a rászorulóknak. A katasztrófa védelem 1500 melegedő pontot állított fel. Ide jönnek, átmelegszenek, de sokan itt is maradnak, mert nincs hova menniük, mondja az ezredes. Az előrejelzések szerint a következő napokban alább hagy a havazás. A hőmérséklet viszont tovább esik, és viharos szélre is kell számítani. Hasonlóan zord az időjárás Romániában az ukrán határ mentén fekvő Botosány megyében. Itt 23 település továbbra is el van zárva külvilágtól a hófúvások miatt. Az ország északkeleti térségében 4 főútvonal járhatatlan a havazás és az erős szél miatt. Helyenként 2 méter magas hótorlaszokat emelt a szél. 5 megye 1100 iskolájában és óvodájában függesztették fel a tanítást.
17 éves soproni középiskolások nyerték a Google és a Lego közös szervezésű nemzetközi robotépítő versenyét. Európából nekik sikerült ez először. Az 5 magyar fiú 22 ország 146 csapatát előzte meg.
Ezt a videót készítették a 17 éves soproni diákok a nemzetközi robotépítő verseny első fordulójára. A filmben azt kellett bemutatniuk, hogy hogyan képzelik el a Hold jövőjét.
Szerintem a Hold jövője először is az otthagyott történelmi emlékeknek a feltárása lenne, hogy a NASA minden nagyobb közönségnek megmutathassa az eredményeit, és akár külön cégek bevonásával űrturizmust képíteni a Holdon.
Ez már a Legóból épített győztes robot, amit a verseny második fordulójára készítettek.
Hozzá tartozik a napelem a robothoz, mivel van egy ilyen küldetés is.
A csapatoknak 4 küldetés közül kellett kiválasztaniuk egyet, amit a robot számítógépes vezérléssel sikeresen teljesít.
Úgy gondoltuk, hogy elég nagy kihívás, hogyha minden 4 feladatot válasszuk, és ezzel ugyanannyi idő alatt, ugyanakkor robottal 4-szer annyi feladatot kellett ellátnunk.
A versenyhez egy valósághű terepasztal is készült, ez például a Holdon lévő egyik Apollo eszköz kicsinyített mása. A robotot interneten keresztül élő közvetítésben kellett bemutatni egy nemzetközi zsűrinek.
Több kamerát használtunk, amivel mind a közönséget, mind a pályát, a robotot külön-külön vettük. A roboton is volt egy kamera, ami egy telefonnak a kamerája volt.
A zsűri végül a magyarokat ítélte a legjobbnak, így a fiúk 146 csapatot előztek meg. A versenyt most először nyerték európaiak. Nyereményük egy Hawaii út, és több NASA intézményben is körbevezetik majd őket.
Átadták az első új médiakultúra kreatív műhelyt Pécsen. A legkorszerűbb szoftverekkel és csúcsminőségű számítógépekkel felszerelt médialabor létrejöttét a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság támogatta. A jövőben több városban, köztük Budapesten is terveznek hasonlót.
Jelenleg elérhető legfrissebb, legújabb kreatív programcsomagja.
Ebben a teremben nem csak hagyományos újságot és honlapot lehet szerkeszteni, hanem akár mozifilmet is lehet készíteni. Még úgy is, hogy az alkotók még kamerát sem fognak a kezükben. Ezek a programok már arra is képesek, hogy imitálják a kameramozgásokat. A rektor szerint az új labor hozzájárul ahhoz, hogy az egyetem az eddigieknél is korszerűbb képzést nyújthasson a médiaszakos hallgatók számára.
Örülök annak, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság foglalkozik olyan dologgal is, ami távlati jelentőségű, hiszen az, hogy ők most ide beruháztak, ez nem egy napi megtérülő dolog, hanem ennek távlati jelentősége van.
A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 15 millió forintot költött a kreatív labor kialakítására.
Nem kell érte nekünk semmilyen külön térítés fizetnem, ez a médiahatóság felajánlása a város számára.
A jövőben nyíló ajtó.
A médiahatóság elnöke azt mondta, a pécsi hallgatók ugyanolyan gépekkel és programokkal dolgozhatnak, mint amilyeneket a legnevesebb külföldi egyetemek diákjai vagy a legprofit filmstúdiók használnak.
Ismert, hogy a magyar kreativitás világszínvonalú, a fiatalok kreativitása is világszínvonalú. Ehhez jár nekik, hogy világszínvonalú körülményeket teremtsünk, hogy ki tudják bontakoztatni. Tulajdonképpen szerettünk volna egy új ajtót nyitni a digitális univerzumba.
A hatóság az új médiakultúra programjának részeként azt tervezi, hogy az ország összes vezető egyetemén hasonló műhelyeket ad majd át.
Elhunyt Horváth Sándor Jászai Mari díjas színművész. Pályafutása során több vidéki színházban játszott. 1970-től nyugdíjba vonulásáig a József Attila Színház tagja volt. Emlékezetes alakításokat nyújtott Móri Zsigmond Rokonok, Arthur Miller Pillantás a Hidról és Kertész Ákos Makra című művében. A filmvásznon többek között az 5. pecsétben, a Szindbádban, az Árvácskában és a Riddle ezredesben alakított maradandót. Horváth Sándor 81 éves volt. Most jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés. Minden jót kívánok, viszontlátásra!
Kis összegű kölcsönök rövid futamidőre, kezes és fedezet nélkül. Hívja a Providentet. 0640 50 50 50. Provident. Így mindjárt más.
Nehogy túlöljek a célon.
Ponty, bujka, szaloncukor, bejgli, díszek, sok-sok játék és ünnepi árak. Mennyi finomság és mennyi meglepetés karácsonyra. De hol a csúcsdísz?
Kicsi jó! Kicsi jó! Boldog karácsony mindenkinek!
Hogy igazán jó ízűek legyenek az ünnepi finomságok, az 500 g-os rámatégla margarin most csak 329 forint.